Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 336. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Mielőtt a mai témánkba belevágnánk, fontos elmondanom, hogy még mindig tart az aktuális túlélési gyakorlatunk, amelynek keretében örömmel fogadjuk a támogatásukat, hogy a Klubrádió tovább szóljon. És most nézzük, hogy mi lesz a mai műsorban. Az előző héten más érdekes információk mellett azt is megtudtuk, hogy a híresztelésekkel ellentétben, legyen szó bármilyen jogosultságról, a nők ugyanannyira részesülnek belőle, mint a férfiak. Jó, hát egyes esetekben megszólják őket, mert élnek-e jogukkal. Egészen ritkán az is előfordul, hogy nem veszik komolyan a szavukat. Esetleg előzetesen megkérdőjelezik, hogy képesek-e megoldani a rájuk bízott feladatot. De ne legyünk igazságtalanok, sokszor semmi baj nincs a szándékkal, csak valahogy nincs összhangban a gyakorlat és azok a szép egalitárius elméletek.
Első megálló.
Hiába járunk a 21. században, a nyugati civilizációkban a nőket több száz éve a másodlagos polgár szerepében tartják. Általános többes szám, hiszen mégis kik? Mindenki, aki így szokta meg. Ez alatt a hosszú idő alatt felnőtt rengeteg generáció, amelynek férfi és női tagjai sem tartják még mindig természetesnek, hogy egy nőnek vannak gondolatai, még jobb véleménye. Arról nem is szólva, hogy néha képes és hangot is ad a nézeteinek. Jelenkorunk varázsigéje a kvóta szó, legalábbis a hatásával kapcsolatban igen nagy elvárásokkal vannak, akik alkalmazzák. Abban bíznak, hogy mindenféle személyes felelősséget lerázva magukról, a kvóta nevű csoda meghatározza, hogy különböző szervezetekben, bizottságokban vagy bármilyen kollektívában a megfelelő százalékban képviseltessék magukat a nők. Ja, jól hangzik. Még akkor is, ha ez egy álcázással sem vádolható csapda, hiszen ez is nemi alapon rangsorol, csupán ellentétes érvek mentén. Ennek egy egyszerűbb, de hasonlóan kirekesztő formáját a korábbi adásban a reneszánszkori szabados élet bemutatásával példáztuk, amelyben gyakran a nőkre és a férfiakra azonos mértékű korlátozások vonatkoztak, csupán a történelem apró betűs részét nem olvastuk el. Mert hogy ez szerint minden nő azt tesz, amit akar, de azt nem ígérte a társadalom, hogy tettének megítélése azonos lesz a férfiakéval. A próbaéjszakák különös szokása került elő a reneszánsz életmód összefoglalásában, ahol bár mindenkinek járt, hogy partnerével letesztelje, összeillenek-e, mielőtt elkötelezte volna magát, fura mód, ha a férfi számolatlanul halmozta a próbákat, senkinek nem volt problémája, de amikor a szintén házasságra vágyó leány két próba után még döntésképtelen volt, könnyűvérűnek titulálták. Ez a szokás a paraszti népességre volt elsősorban jellemző, könnyen azt feltételezhetnénk, hogy minél magasabb a rang, annál kisebb az ítélkezés. Téves. A királyi udvarban mindössze annyi volt a különbség, hogy az érintett uralkodóig jobb esetben nem ért el a szóbeszéd, de attól még létezett, és sokkal többen osztották meg. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a legtöbb pletyka vagy tény máig fennmaradt. No persze, hírértékről akkor beszélhetünk, ha egy női uralkodó a főszereplő. Első Erzsébet annak ellenére, hogy a Szűz királynő néven híresült el, pusztán mert úgy döntött, hogy nem megy férjhez, az utókorra maradt ismeretek szerint igen változatos volt a, mondjuk úgy, táncrendje. Gyakran hasonlóan elítélő hangnemben emlékeznek meg Viktória királynőről is, aki férje elvesztése után sem mondott le a szerelemről. És nyugodtan állíthatjuk, hogy a hátuk mögötti pletykák, még ha tudtak is róluk, igencsak enyhe ár volt a társadalom ácsolta ítélőszéken, ha egy-egy napjainkbéli természeti nép vagy fejlődő ország szokásaival vetjük össze a sorsukat. Márpedig összevetjük. India konzervatív területein még ma is az asszonyokat hibáztatják, ha megözvegyülnek, akármilyen okból hunyt is el a férjük. A büntetésük a kirekesztés. A legtöbbük Vindravanba, az özvegyek városába költözik, ahol nincs más lehetőségük az életben maradásra, mint a koldulás. De sajnos nem ez az egyetlen eset, hogy nyilvánvalóan ok nélkül a nők szorulnak, ha bármilyen negatív esemény történik a közösségben. A Femina.hu gyűjtött össze még 2000-ben jó pár megdöbbentő példát. A boszorkányán minősítés persze a klasszikusok közé tartozik, habár Gánában nincs per, csak kikiáltás egy random vád miatt és az ítélet. A nevezett asszonyok boszorkánytáborokba kerülnek, ahol borzalmas körülmények között élnek tovább, és többé nem láthatják a családtagjaikat. És akkor még nem beszéltünk arról a közösségről, ahol épp a családtagok elvesztése jelent a gyászon túl további fájdalmakat a nőknek. Az Indonéziában élő Dani törzs hagyományainak egyike, hogy egy rokon elvesztésekor az asszonyoknak és a lányoknak le kell vágniuk egy-egy új percüket. Nem nehéz kitalálni, hogy itt egy-egy idősebb nőnek gyakran használhatatlanná csonkította az élet a kezeit. Hogy miért nem kell a férfiaknak is tartani ezt és a hasonló tradíciókat, arra is biztosan van válasz, csak kétlem, hogy elfogadható lenne. Ahogy alapvetően az öncsonkítás rituáléja sem az, bárkit is érint. Elkerülve, hogy relativizáljunk, ugyanakkor mégis fontos megjegyeznünk, hogy az előbbi megrázó példák után olyan méltatlannak tűnik a 21. század emberének panasza egy jóléti társadalomban. De mielőtt elfogadnánk ezt mentségként arra, hogy miért olyan a világunk, amilyen, nyugodtan kimondhatjuk szerintem, hogy nem jó. És az világos, hogy lehetne jobb. Csupán abból kiindulva, hogy elvileg fejlődni akarunk, jogunk van felháborodni az egyenlőtlen elbírálásokon. A 19. és a 20. század fordulóján is találni olyan területet az életben, ahol ismét külön kezelik a nőket, nyilván negatív értelemben. Ez pedig a sport, és ezzel vissza is jutottunk a kiinduló pontunkhoz, miszerint még most is sok tekintetben konzervatívabb elvárásoknak kell megfelelnie annak, aki elkövette azt a hibát, hogy nőnek született.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyst bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Talán ezek után nehezen hihető, de a műsor első interjúja egy kifejezetten kedves törekvésről szól, még ha a téma néhány pontján felbukkan is a több mint 150 éves történet férfi központú szemlélete, az is kiderül, hogy legalább itt megtörtént az emancipáció.
Második megálló.
Ride Krisztián van itt velem, velocipéd készítő. Szia!
Szia!
Lehet, hogy sokan végig gondolják, hogy velocipéd, de én bízom benne, hogy azért 10-ből, mondjuk, hogy 5-nél több ember mondja azt, hogy ja, az, amelyiknek nagyobb az első kereke, és kisebb a második, vagy azért így ezzel még mindig meg lehet lepni embereket? Mi a tapasztalatod?
Mikor az utcán látnak bennünket, ugye igazándiból ilyen kiállításokon, vagy fellépéseken szoktunk megjelenni velük, még mindig tátva marad az emberek szája, mert ugye régi filmekbe, verkfilmeken lehet ezeket látni, hogy milyen ügyetlenül, esetlenül közlekedtek régen ezekkel a kerékpárokkal, aztán meglepődnek, ahogy megjelenünk, hogy milyen biztonságosan tudunk velük tekerni.
Gondolom, hogy azért ez neked is, ha most nem a készítést veszük, csak először mondjuk a használatot, hogy azért időbe telik, hogy azt tud mondani, hogy már pedig én most biztonságosan ülök rajta, és tök nyugodtan tekerek.
Igen, igen, ez így van. Mi hát ugye 2006-ba kezdtük a készítést, és mi autodidakta módon tanultunk meg végül is meglovagolni ezt a kerékpárt, vagy velocipédet, mert ugye csak másfél méter magasba ül az ember, de hogy nekünk nem mutatta meg ugye senki, mi saját kútfőből, hogy na, hogy is lehet. És hogyha én most valakinek átadok egy velocipédet, én meg tudom neki mutatni, hogy mire kell figyeljen. A föl meg a leszállás, az ülésbe való föl meg a lejutás kicsit kacifántosabb, de amúgy a tekerés az egyensúlyérzéke van valakinek, aki tud biciklizni, az már nem olyan nagy dolog megtanulni. Nyilván egy pár napot igénybe vesz, de az ügyesebbek azok egy pár óra múlva tudnak úgy, nem biztonságosan, tudnak úgy biciklizni, hogy a forgalomban már ki lehet őket engedni. Nyilván, hogy vannak buktatói a dolognak, hogy ha kereszteződésbe odaérünk, ugye az ülésből le kell szállni akkor, vagy pedig nagyon lassan tudok vele egyensúlyozni, mert mivel az első kerék fölött van rögtön a súlypont, így könnyebben tudok vele egyensúlyozni, forgalomba is akár. Érdekessége ennek a velocipédnek, hogy a magasságból adódóan sokkal lassabban lehet vele haladni, mint a hagyományos kerékpárral. Mikor már ott le kell tegyed a lábad, hogy már nincs egyensúly, itt még nagyon kicsi kormánymozdulatokkal tudsz annyit korrigálni, hogy iszonyatosan lassan is lehet vele menni.
Láttam képeket ezekről a mondjuk úgy, hogy multidéző találkozókról. Először is imádom, hogy Bridges nadrágban vagytok, és hosszú tér zokniba, tehát hogy ez szerintem fantasztikusan néz ki. És ugye, hogyha az ember keres képeket mondjuk az eredeti korszakról, hát mondjuk lehet találni egészen elképesztőeket, hogyha többen vannak a képen, akkor van mondjuk 6-7 férfi, egy nagyon bátor nő, de ő sem feltétlenül velocipéden ül, hanem valami nagyon fura szerkezet, aminek két oldal van még kereke, és azt hiszem, hogy ilyet is láttam az egyik ilyen találkozótokon, ahol voltak különböző járművek, amivel felvonultatok. Tehát, hogy azt mondod, hogy autodidakta módon kezdtétek ezt el, de hogy ennyi volt nektek is a hozzáférésetek, hogy láttatok róla képeket, és akkor azt mondtátok, hogy ezeket meg tudjuk csinálni. Azért fogalmazok többes számban, mert te magad is így tettél, de alapvetően nyilván az érdekel, hogy te mi alapján kezdted el csinálni ezeket.
2006-ban, mint említettem, akkor kezdtük el az egyik gyerekkori cimborámmal csinálni, és ő egy kerékpár szaküzletben dolgozik, meg dolgozott akkor is, és volt a falon egy velocipéd formájú fali óra, és az alapján, hogy ránéztünk, hogy nem kéne ilyet építenünk. És 2006-tól nyilván voltak az elsők, azok még nem ilyen kiforrott minőségűek voltak, bár szívünknek az is kedves volt, mert ugye mi gyártottuk saját kezűleg, de azóta már teljesen jól néznek ki. Én azt gondolom, hogy forgalomba is, a kereskedelembe is megállja a helyét.
Egyrészt nagyon szuper, hogy a fali óra az nem egy tank volt. Tehát...
Na, így van, ez jó. De, jó a hasonlat.
De minden esetre technikailag, tehát a működését, illetően mi az, amiben hasonlít, mi az, amiben eltér a mostani biciklinek a mechanizmusától, hogy azt mondtátok, hogy tudjuk, hogy hogyan működik a bringa, és akkor erre ránézés alapján meg tudjuk mondani, hogy ezt hogyan kell összerakni, hogy ez tényleg aztán, nem tudom, tekerhető legyen. Tehát mit kellett csinálnotok, minek kellett utána néznetek, vagy mi volt az, ami még a tudásotokból esetleg hiányzott, mert oké, hogy az elsők mondott, hogy nem lettek annyira jók, de hát azért mégiscsak velocipéd lett belőlük.
Igen, igen. Hát hosszas kutató munka. Az előző kérdésedre még visszatérve, hogy a női velocipéd, amit mondtad, hogy furcsa háromkerekű, hogy két oldalán van a kereke, azt is már idők folyamán én építettem. Az azért volt érdekes, mert abban az időben a nőket teljesen kirekesztették mindenféle sportból, mert ugye prűd dolognak számított, hogyha akár a bokája is látszik az illető hölgynek, és olyan hajtása van ennek a női velocipédnek, mint a vízibiciklinek, ilyen érdekes dupla H betű formájú a hajtókar, és ezáltal szoknyába bele tudott ülni a hölgy a biciklibe, és oldalra kivitték lánccal a hajtást, és így tudott a hölgy is kerékpározni, velocipédezni.
Meg hát ahogy én ránéztem, tulajdonképpen nem kellett hozzá megtanulni egyensúlyozni, mert lényegében két oldalt volt a kerék.
Így van, ez sokkal biztonságosabb is volt, nem lehet vele fölborulni, ez saját tapasztalat, meg a hölgy, aki használja, az is mondja, hogy nagyon, nagyon biztonságos. A saját tengelye körül ugye a két kis kerék az egymásnak szembefordul, és nagyon kicsi helyen meg tud vele fordulni. Igaz, hogy a haladási sebessége az az áttétel miatt nem a legnagyobb, de ez nem is a sebességről szól, hanem a megjelenésről, magáról az életérzésről, ahhoz, hogy nő is tudjon velocipédezni. Ugye 1860-ban még az a hölgyeknek a bőven a bőszoknyás vagy harangszoknyás korszak volt, és ezáltal ugye ő nem bírt felszállni Bridges nadrágot, nem bírt fölhúzni, és ezáltal csak így tudott sportolni, velocipédezni, hogy a harangszoknyába a két kerék közé, a nagy és a két kicsi kerék közé beült középre az ülésre, és így tudott tekerni.
Van a ti csoportotokban esetleg hölgy, aki veletek jön, és vagy a férfi változaton, vagy ezen, hogy mondhatod, hogy nőit is készítettél, azon mondjuk teker?
A három kerekűt a női velocipédet azt is egy hölgy hajtja, viszont van a csapatunkban egy hölgy, annak is egy fehér velocipédet építettem, az a mai napig szívesen használja, hogyha van rá mód és lehetőség, a Nagykanizsai múzeumban ezeket a bicikliket meg lehet tekinteni, ott ki vannak állítva az általam készített kerékpárok. De igen, az előző kérdésedre válaszolva, van két kerekű velocipédes hölgy tagja is a csapatnak.
A kezdetekre visszatérve mondtad, hogy 2006-ban azt mondtad, hogy ha, kezdjünk el ilyet csinálni. Mi az, ami a rendelkezésetekre állt? Mi az, ami hiány volt? Tehát, hogy ugye azért itt van egy nagy méretű kerék, illetve ha jól tudom, akkor ez is testmagassághoz van belőve. Tehát, hogy itt ilyen nagy matekozás is van, és utána elő kell állítani ezt a rengeteg küllőből álló, nem tudom, hogy a ti esetetekben fa vagy fém, szóval, hogy mi az, amit ez alatt a kutató munka alatt megtanultatok, és be kellett szereznetek, mert azért nem volt olyan könnyen elérhető.
Maga a külső gumi, ami ugye az eredeti 1870-es változaton, ez egy tömör gumi, amiben van egy hosszanti furat, egy 5 mm-es furat, és abba egy előfeszített drót fut végig, amíg fönntartja magán a felnén a gumit. Viszont mi ezt akkor még ugye 2006-ban nem tudtuk, hogy hogy valósítsuk meg. Mindenféle most már nevetek rajta, de sok próbálkozás volt ahhoz, hogy ez most ebbe az állapotába került ez a velocipéd, hogy teljesen biztonságosan használható. A hiánycikk ugye az a gumi volt, ugye a hosszú küllő, de azt végül is megoldottuk, mert ugye van a menetmángorló kézi készülék, ez a bicikli szervizekbe ugye rendelkezésre áll, csak a küllőt azt végül is azt kellett hosszabb méretbe előállítanunk, az se okozott problémát. Eleinte még kerékpárnyelgek voltak, a boltba szabványméretű kerékpárnyelgekkel oldottuk meg, de rájöttünk, hogy a korhoz illő bőrnyereg az nem az a minőség, amit mi meg tudtunk szerezni, az nem illet rá a biciklire, és akkor egy nyers bőrből készített úgynevezett marha a hát bőréből, a krupom bőrből, abból csináltunk egy megfelelő minőségű használható bőrnyerget, amit ugye megfelelő kézi szerszámokkal beháztatva vízbe és belehúzva egy sánfába, miután a bőr kiszárad, formáját megtartja, és így került kialakításra a mostani látható bőrnyereg. Külön szerszámokat kellett mindenhez csinálni, a felmi kikészítéséhez, hogy az a korabeli daraboknak a formáját idézze. Most olyan kerékpárokat gyártok, ami a 1870-es évek korhű másolatai végül is. De újdonsült technológiával én saját magam fejlesztettem a felni gyártó roppantó készüléket, a csőhajlítókat saját magam készítettem. Nyilván boltba is lehet kapni, de ezek speciális csövekből vannak készítve, és van egy-két alkatrész rajta, ami viaszvesztéses eljárással, öntési technológiával készül, az ülés rugója, az rugóacélból készül, azt is szerszámot kellett hozzá gyártsak, hogy meg tudjam a rugóacélt megfelelő méretű és formájúra hajlítani.
Itt már egyes szemben fogalmazol, nem tudom, hogy itt az volt, hogy azt mondta a gyerekkori barátod, hogy figyelj, azért, ha már szerszámot is kell hozzá csinálni, akkor majd szólj, ha kész vagy. Vagy azért ezt is közösen
nem,
csináltad.
Ezt az élet úgy hozta, hogy a kollégám, vagyis hát a készítőtársam, ők elköltöztek egy másik városba, ő időhiány miatt már kiszállt belőle a gyártásból, de mai napig is jó kapcsolatot ápolunk. Úgyhogy rám testálódott a feladat, felkérések, megrendelések közben is érkeztek, de ugye a távolság miatt már csak egyedül folytattam a gyártást.
Ez egy szerelem lett a részedről a munka iránt.
Így van, így van. Ez ilyen irányított szabadidőnek szoktam én hívni, hogy az alkotási vágyamat itt ebbe ki tudom fejezni, hogy valamit, egy olyan eszközt alkotni, ami másnak örömet okoz, és teljesen más dimenzióba helyezi a kezem munkája a kerékpározásnak az élményét.
egyszerűen kitaláltad, hogy milyen típusú dolog kell, amivel létre tudom hozni azt, hogy az majd úgy nézzen ki, vagy esetleg arra vonatkozóan is találtál nyomokat a kutatásban, hogy milyen eszközöket, milyen szerszámokat használtak, és akkor azt készítetted el.
A felmi gyártással kapcsolatban az saját fejlesztésű, végül is egy görbőző szerszám, ami beroppantja a csövet, hogy dupla falú U alakú formája legyen, hogy beleüljön a gumi rendesen a helyére. Viszont voltak más szerszámok, amit ugye az internet nagy szabadságot ad ilyen téren, hogy utána tudtam nézni, hogy milyen szerszámra van szükségem, de hát nyilván ős hazája ezeknek a Anglia és más egyéb országok, Franciaország, az nekem távol van ahhoz, hogy akármit, de én vizuális gyerek vagyok, én azt gondolom, hogy amit látok és meg tudom tapintani, azt meg is tudom valósítani. Uh-huh. És akkor képek alapján rekonstruáltam azt a szerszámot, amire nekem a gumi felrakásához szükség van, a felni kialakítását, azt ugye saját kútfőből, de a váz hajlítását, a villacsőnek alapítását, azt mind saját kútfőből. Elgondoltam, hogy lehetne ezt a problémát megoldani, és milyen szerszám, kézi szerszám vagy gép kell hozzá, hogy ez létrejöjjön, és így végül is meg tudom oldani a gyártást.
Jellemzően azok rendelnek tőled ilyet, akik utána ezeken a találkozókon maguk is szeretik ezt bemutatni, vagy lehetséges, hogy valaki azt mondja, hogy hát én pedig otthonra ilyet szeretnék, mert én rájöttem, hogy ezzel sokkal könnyebb így kikerekezni a piacra.
Hát igazándiból ez nagyon szűk réteg. Van egy olyan réteg, aki szeret ilyen találkozókra, különböző rendezvényekre járni, és azért vesz velocipédet, hogy tartozzon. Végül is nekünk is van egy magyar velocipéd baráti körnevezetű klubunk, hogy szeretne hozzánk tartozni, és akkor megtetszik neki ez a korhű öltözet, általában mi mindig jó hangulattal megyünk mindenhova, jó szívvel, jó hangulattal. Viszont van az a réteg, aki kerékpárgyűjtő, és ugye, hogyha fel akarja vonultatni az a kerékpározásnak az evolúcióját, akkor ugye ez is még a legelején van a sornak ez a velocipéd, és hogyha egy teljes körű bemutatót akar létrehozni, akár múzeumban, akár magángyűjteménybe, akkor beleillik a képbe a velocipéd, és végül is gyűjtők, meg múzeum tulajdonosok is rendelik. De valamelyik ember nem gyűjtő, csak ezt az érzést akarja átélni velünk, hogy velocipédezik. Pestről megkeresett egy illető, hogy neki elgondolta, látta a YouTube-on, hogy lehet ezzel közlekedni. Neki nagyon megtetszett, megkeresett, és feltette a kérdést, hogy tudok-e olyan velocipédet építeni neki, amivel ő biztonságban tud közlekedni. Elkértem a testmagasságát, megmondtam, hogy mekkora méretű kerék kell neki, mert ugye testmagasság függő, a keréknek a méretét úgy kell meghatározni, hogy mekkora az a nagy kerék, amit még biztonságban át tudsz tekerni a lábhosszad által. És eljött, kipróbálta, akkor éppen volt itthon olyan, ami az ő mérete, kipróbálta, azt mondja, hogy neki ilyen kell, csak nem feketébe, mert ugye a korabeli biciklik azok majdnem mindegyik fekete volt, ugye 1860-70, és eljött, kipróbálta, amikor kész lett, szaladtam mellette, hogy nehogy elessen, de egy hónapra rá felhívott megint, hogy annyira megtetszett neki a bicikli, hogy azt, amit először gyártott, az használatra szeretné, viszont neki az irodája akkora meg olyan jellegű, hogy az íróasztal mögötte simán elfér dísznek is, dísztárgynak. Úgyhogy kettő velocipédje van neki, az egyiket használja, a másik az csak ilyen kiállítási darab. Az, ami ki van rakva, az is kiveszi az állványából, és bármikor föl tud rá pattanni. Mert az is használható teljes értékű közlekedési eszköz.
Pár kérdéssel ezelőtt már ugye utaltam erre a bizonyos matekozásra itt a keréknagysággal, és ugye most az előbb szóba is hoztad, mert hogy először én nem értettem, hogy ha egyébként sem biztonságos maga a magasság, most olyan értelemben, hogy a biciklinél mindenféleképpen ugye magasabban, vagy mondtad, hogy másfél méterre, akkor mi a jelentősége a méretnek? És most értem, amit mondtál, hogy a pedál miatt, tehát igazából a keréknek nem az átmérője, hanem a sugara az, ami fontos ebből a szempontból, mert a pedál az elvileg akkor a körnek a közepéről jön ki.
Így van, így van. És ez azért van így, mert 1870-ben még nem ismerték a lánc áttételt, és egy pedál fordulatra a nagykerék átmérőjénél fogva, például én 2 méter magas vagyok, nekem 132-es a kerék átmérője, és az ilyen 4 méter 20 centit gurul előre, halad előre egy pedál fordulattal. És mivel nem ismerték a láncáttételt, így a sebességet ezzel tudták kompenzálni, hogy egy pedál fordulatra mennyit tud előre haladni.
De ez akkor így igazságtalan, ha csináltak versenyeket, akkor a hozzád hasonló magasságú emberek biztos, hogy megnyerték.
Igen, viszont a kisebbet az sokkal könnyebb lendületbe hozni, és ott már előnyt szerez az alacsonyabb emberke a kisebb biciklivel. Nyilván, hogy hosszú távú versenyeket nem szoktunk vele rendezni, de hatalmas robbanásszerű gyorsulást lehet vele elérni. Ami magam is csodálkoztam, meg sokan csodálkoznak rajta, hogy be lehet lendíteni ezt a nagykereket ilyen, hát ilyen, szerintem ilyen 27 és 37 kilométer per óra közt, nem huzamosabb ideig, de lehet vele tekerni. Ami én azt gondolom, hogy eléggé meghökkentő, hogyha eltekerek egy hagyományos bicikli mellett, akkor csak tátva marad a szája, alig bírja fővenni velem a ritmus. Nyilván elfáradok egy idő után, mert ugye csak lendületbe kell hozni ezt a nagy kereket, de robbanásszerű gyorsulást lehet vele elérni.
Hogyha most például tartotok akár mondjuk az ilyen találkozókon, ilyen versenyeket, mekkora távon, meg hol tudjátok mondjuk ezt megrendezni, vagy legalábbis úgy bemutatni, hogy tényleg senkinek ne legyen semmi baja?
Igazából az a tapasztalat, hogy bármilyen útminőségű területen tudunk biciklizni biztonságban, odafigyeléssel, akár füves területen, kavicsos területen, nyilván a legjobb az aszfalt, de minden elismerésem a korabeli embereké, aki ilyen döngölt földes, makadám utakon eljutottak A pontból a B pontba. Épp most voltunk nem olyan rég Budapest-Gödöllő egy kastélytúra, és ott 54 kilométert kellett letekerni, nyilván, hogy különböző pihenőkkel, frissítőpontokkal, de 6 darab velocipéddel mindig minden évben át szoktunk tekerni Pestről Gödöllőre a kastélyba, és nagyon nagy milliója van régi autókkal, motorokkal, korabeli ruhákba öltözve, sokan vagyunk, akik ezt a távot megtesszük.
Ugye a mostani bicikliknél, most főleg, ha már ráadásul váltós is, hát pontosan tudjuk, hogy mennyivel könnyebb egy ilyen utat megtenni, mint sem, hogy itt ugye a velociped esetében a lábad az folyamatosan a pedálon van, sőt, mi több, folyamatosan ezek szerint vagy erőből tekerned kell, de legalábbis mozgatnod kell vele a lábadat. Tehát itt nincs az, hogy pihensz, vagy olyan van, hogy elengeded a lábaddal, tehát azt, hogy fölemeled egy kicsit a lábadat, és akkor menjen lendületből.
Lendületből tudunk menni, de az a tapasztalat, hogy nem szabad elengedni. Egy ciklikus forgás sem szabad kihagyni, mert hogyha lejtőn van éppen az ember, akkor akkorát gyorsul az az egy fordulat alatt, hogy kiemel az ülésből a lábad, ahogy nem tudod visszatartani, hogy lejtőn mész lefele, akkor az alulról fölfele érkező pedál, hogyha nem tudod lassítani, akkor irányíthatatlanul be tud gyorsulni, viszont így van ez az emelkedőnél is, ott meg nagyon meg kell taposni a pedált, hogy ezt a nagy átmérőjű kereket fel tud juttatni a domnak a tetejére. Viszont, hogyha sík terepen tekersz, akkor az a tapasztalat, hogy lehet közben pihenni, ott is csak ugye lendületből rajta van a pedálon a láb, de lehet egy kicsit csalni, pihenni. Viszont a mostani bicikliknél is egy pedál fordulatra, igaz, hogy kisebb a kerék, de a váltónak köszönhetően a mostani kerékpárok is egy pedálfordulatra kb. 4 métert haladnak előre.
Hogy Gödöllőt mondtad, hogyha én jól emlékszem, egyszer gyerekként családi biciklizés volt, és hát nem velocipéddel mentünk, mert annyira azért nem vagyok koros, de én visszafelé azt mondtam, hogy hév.
Igen. Mi is csak úgy szoktunk tekerni a többiekkel, hogy odafele vannak pihenőpontok, frissítőpontok, ott kastélyba beérkezve szíves fogadtatás, ételek, italok várnak, eredményhirdetés, ki a legsikeresebb, leggyorsabb, legszebb gépjárművel, vagy velocipéddel megérkezett versenyző. Hát nem versenyző, túra résztvevő inkább, mert ez sose verseny. Uh-huh. Nincs időkorlát. Amikor beérkezünk magunk szórakoztatására, kényelmes tempóba, igaz, hogy fáradtan, de mindig célba szoktunk érni minden nagyobb probléma nélkül. Évek folyamán mindig fejlesztek valamit a kerékpárokon, és az a tapasztalat, hogy ugye kér valaki rá hátsó szerszámos táskát, más legyen a nyerek színe, más legyen a markolat színe, más legyen az egész váz színe. Valaki például olyat kért, hogy réginek tűnjön a velocipéd, és akkor van egy ilyen rozsda effekt nevezetű anyag, amivel teljesen úgy vissza tudom alakítani rozsdás állapotra az új fémcsövet, hogy az 100 évesnek vagy 150 évesnek tűnik.
Ilyen antikolt.
Antikolt hatású. Nyilván, hogy az új az mindig szép, de tud szép lenni egy rozsdás bicikli is akár.
Olyasmi, ami mondjuk rád jellemző díszítőelem, vagy megoldás, ami most hát, tudom az egészet lényegében a saját kútfőből kellett azt is kitalálni, hogy hogyan hozod létre, de apróság, ahogy jelezni próbálod, hogy ezt te csináltad.
A középső agya mindegyik kerékpárnak ugye a szabvány, azt esztergályos barátommal készítettem, az ránéztéből meg lehet ismerni, mert ugye a középső agyra még rá lehet ezáltal a kiképzés miatt, rá lehet akasztani egy lámpát, és bent a kerékbe forog a tengelyen egy lámpa, ami eléggé jól néz ki. Igaz, hogy egy kicsit himbálózik, mikor tekerem a biciklit, de teljes értékű világításnak, ugye olaj vagy karbid világító testekről beszélünk. 1860-as évek beli régen használt lámpákról, és azt oda be lehet akasztani. Van a kerékpárokon, minden gyártó elhelyez rajta egy kis táblácskát a kormánynyakon, villanyakon, és nekem az van ráírva, hogy rideg velocipéd.
Ez neked oké, mondtad, hogy irányított hobbi a készítése, gondolom a használata is. Ez kimerül ezekben a találkozókban? Vagy van lehetőséged, vagy kedved, hogy egyébként mindettől függetlenül is ezt használd?
Nem, mert ezt meg szeretnénk őrizni kuriózumnak. Mindennapi használatra nem használjuk ezt a kerékpárt, még itt Kalocsán se, ahol lakom. Itt se nincsenek hozzászokva az emberek a látványához, ezért mindig, mikor meglátnak, akkor elcsodálkoznak, hogy van ilyen is, még lehet találni, lehet kapni valahol. Úgyhogy mindig nagy ámulat, mikor egyszer-kétszer azért elő szoktuk venni, tekerünk vele, de igazándiból csak régebben mindig meghívtak minket a debreceni virágkarneválra, ott is 10 éven keresztül részt vettünk, akkor Halasra el szoktunk menni a Kántor András emléktúrára, akkor Pest-Gödöllő kastélytúra, különböző rendezvények, Nagykanizsán szívesen látnak bennünket, ugye ott az Old Timer Kerékpár Múzeumban, ott mondjuk ki is vannak állítva az általam készített korhű velocipédek.
Tehát figyeltek arra, hogy ez megőrizze az alkalmi jellegét.
Igen. Úgy vannak végül is ezek a biciklik építve, hogy mindennapi használatra alkalmasak, bódba járni is lehet vele, hogyha úgy gondolja az ember, de ez nem erről szól.
Az ilyen találkozókon nyilván nagyon sok gyerek szereti ezeket megnézni, hát ez pont nem az, amire azt mondja, hogy bácsi, megpróbálhatom, mert hogy így, nem tudom, hogy gyerekméretet csinálsz-e, de hát hogy a tiédet nem tudja kipróbálni, az biztos.
Igen, 11 éves korában a kislányomnak építettem egy velocipédet, amit használt is, hát csak az a baj, hogy ugye a gyerekek megnőttek, és egy másfél évig tudta használni úgy, hogy kényelmesen az ő mérete volt, utána kinőtte, és a Szlovéniába kikerült az a kerékpár. Egy papa megvette az unokájának, hogy jó lesz az ő még neki. Úgyhogy kislányom is tud mind a kettő velocipédezni. Nyilván, hogy megfelelő méretű kerékpárral lehet ezt végrehajtani, de amúgy nagy élmény alkotni valamit, ami megmarad az utókornak.
Igen, ez egyébként akkor tanulság a történetből, ebbe bele se gondoltam, hogy amikor a végleges magasságát eléri az ember, akkor érdemes magára.
Akkor érdemes, igen.
Ilyet készítetni, mert hogy az azért nem olyan, mint a gyerekcipő, hogy akkor elcserélem a szomszéddal.
Igen, mert csodálkoztam is, hogy ilyen gyorsan felcseperedett a kislányom, de hát kinőtte, úgyhogy már ugye a kormány, hogyha megnézi valaki a biciklit, a kormányban mind a kettőben van egy ilyen érdekes két púp, hogy elférjen tekerésnél a fölfele érkező térded. Na már most, hogyha kinövöd a biciklit, vagy nem megfelelő a mérete, akkor nem bírod áttekerni holdponton a pedált, és akkor beleütközik a kormányba. Ezért van az a domb vagy ív mind a jobb és mind a balos kormányba, hogy átbírja tekerni. Az is probléma, hogyha kicsi a bicikli, amit át akarsz tekerni, de viszont a nagyobb méretű biciklit azt meg alulról a nyerekből nem tudod kontrollálni, a pedált nem éred el, hogyha túl magas a kerékpár mérete, így ez testméretre készül.
Jövendőbeli velocipéd tulajdonos azt mondja, hogy már pedig én nem tudom, rózsaszint szeretnék, mert ma már a hölgyek is nyugodtan használhatják, mert ugyebár nadrágot is hordhatunk, és azt mondja, hogy majd rajzolok rá, nem tudom, virágokat, vagy valahol a nyergén találok helyet, és akkor matricát is teszek rá, bár kétlem, hogy ez mondjuk abba az irányba elmenne, mint ma, hogy a mindenki úgy dekorálja ki a velocipédjét, mint ahogy a bicikliét, tehát itt mindenki szereti, gondolom azt, hogyha autentikus, tehát hogy nem hiszem, hogy olyat láttál mondjuk találkozón, hogy valaki így elkezdte felextrázni a mostani divat szerint.
De van egy debreceni múzeum tulajdonos, Katona Attila, ő is az én általam készített velocipéddel közlekedik, és a múzeumában is ki van állítva. Én nem szoktam csíkozni a kerékpárokat, csíkozással díszíteni, nekem így is tetszik, hogy sima natur, akármilyen egyszínű. Viszont az Attila még annyit hozzátett, hogy csíkokat helyezett el a vázon és a villán, és nagyon jól tud kinézni ő is, hogy egyedivé tette ezáltal a kerékpárt, hogy ez csak neki van ilyen, csíkos, az ő általa tervezett csíkokat ráfestette, és teljesen jól tud mutatni. És hozzátesz még az én munkámhoz ez a csík.
De akkor azt jól gondolom, hogy ahogy mondtad, ez a korabeli fekete, ez nagyjából mint a Forte modell volt, hogy minden színben elkészítjük, amennyiben az a szín a fekete. Tehát abban az időben nem voltak ilyen.
Igen, ez volt a legegyszerűbben előállítható szín a fekete, ugye valószínű korom hozzáadásával és némi oldószerrel elő tudták műgyantából állítani. Valószínű ez volt a legelérhetőbb szín abban az időben. Ez volt a divat végül is.
De abban az időben akkor már velocipédnek hívták, gondolom.
Persze, velocipédnek hívták. Hát régen csontrázónak is hívták, de ez a velocipéd, ez valamiért ráragadt. Mert ugye a makadám utakon ennek a kerékpárnak végül is némi lengéscsillapítást ad a bőrülés, mert ott vannak rugók, meg maga a bőr is képlékeny, de a korabeli makadám utakon elég nagy rázkódást okozott ez tekerés közben, és azért hívták csontrázónak. Meg annó, ugye az utak minősége miatt elég sok volt vele a baleset is. És akkor utána, ahogy az idő múlásával feltalálták ugye a lánchajtást, akkor szinkronizálták a kerekek méreteit, hogy első-hátsó kerék egyforma lett, a lánchajtás miatt a sebességet is meg tudták növelni, és akkor jött a úgynevezett biztonsági kerékpár, aminek már lánchajtása volt, kontraféke rendelkezett, és egyformák voltak a kerekei. Így már biztonságosabbá vált a kerékpározás.
Igen, és akkor ez a formája már mindenkinek ismert, vagy legalábbis sokaknak. De azzal, hogy fenntartjátok ennek a hagyományát, így néha-néha meg lehet nézni. Gyönyörűek ezek a velocipédek, amiket a találkozókon lehet látni, tehát azért lehet kicsit kutakodni az interneten, és akkor rátok is lehet ilyen módon bukkanni, hogyha adhatok ilyen tanácsot a hallgatóknak, és nagyon örülök, hogy említetted Katona Attilát, mert egyébként a folytatásban pont vele hallhatnak a hallgatóink egy interjút, aki pedig ugye a magángyűjteményéről fog pont ennek kapcsán mesélni. Ride Krisztián velocipéd készítő volt a vendégem. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad.
Nagyon szívesen.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Talán nem volt egyértelmű, de nem szívelem a bringázást. Konkrétan félek kerékpárral közlekedni, így aztán tartózkodom is tőle. De az a világ, amit most közelebbről megismertem, eloszlatta az értetlenkedésemet, hogy mások vajon miért élvezik a biciklizést. Ennél már csak az a lelkesedés motiválóbb, amely egy békebeli világot igyekszik visszacsempészni néhány kivételes napon. Főleg, ha kiderül, hogy olyan kifejezések tartoznak egy velocipéd készítéséhez, például a felni gyártó roppantó vagy a menetmángorló kézikészülék, amelyektől úgy érezzük, mintha maga Csukás István álmodta volna meg őket. Ride Krisztiánénál nem kisebb elhivatottságról tesz tanúbizonyságot a következő beszélgető partnerem, akinek személye már az előző interjúban előkerült.
Harmadik megálló.
Itt van velem Katona Attila, a Debreceni Kerékpár Múzeum alapítója. Szia!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Egy éves, ugye a múzeumod, most töltötte be az egy évet.
Így van, tavaly augusztus 1-én nyitottam meg.
Mekkora gyűjteményről beszélünk?
Hát most már ilyen közel 200 darab kerékpár van, ami kiállításra kerül majd. Ugye itt a város vezetése is szerepet játszik ebben, hiszen ugye városi tulajdonban van, ahol kiállítom a kerékpárjaimat, és ugye most úgymond segítenek annyival, hogy ugye ezt megnagyobbítsuk ezt a helyet, közel 500-600 négyzetméter hely lesz, ahol ugye már a 100 helyet majd 200 darab kerékpár kerül kiállításra. Ugye én minden nap hétfőtől vasárnapig nyitva vagyok, és ugye itt mindennaposan készülnek a kerékpárok, ugye már azok a kerékpárok is, amikből mondjuk csak a váz volt, és ugye a hely miatt nem tudtam összerakni eddig őket, és ugye most már a hely úgymond bőségével, így ugye mindennaposan bővül a gyűjtemény, folyamatosan bővül, és ugye folyamatosan új kerékpárokat tudok kiállítani. Jó 100 darab kerékpár van kiállítva, 110 darab körül, ugye, de amikor már meg lesz majd bővítve, egybe lesz nyitva a helység, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy megyünk tovább a ház alatt, és ugye ott külön termek vannak, és ugye itt tematikusan akarom majd felépíteni ugye a kerékpár fejlődését.
Melyik a legrégebbi bringa, ami ott található?
Hát a legrégebbi, a legelső kerékpár, ugye az az első kormányozható kétkerekű, ugye a német Erdész bárótól, a tisztől, aki ugye 1817-ben megalkotta az első kormányozható kétkerekűt, amit még ugye nem hajtani kellett, hanem lábbal kellett lökni, hogy kell elképzelni, mint a gyerek futókerékpárját, vagy futómotorját, hogy szinte lábbal lökte, és ugye így 20-25 km/h tudott haladni.
De akkor azt jól tudom, hogy ez a típusú bringa, ez már tulajdonképpen volt évszázadokkal korábban, vagy Da Vinci, amikor így próbálkozott ezekkel, szóval már voltak olyanok, amivel így hajtották magukat, pont amit említettél, hogy a gyerekeknek a bringája az ilyen volt, csak ez az első, ami nálad van.
Így van, hát ugye az nincs teljesen alátámasztva, a Dreyfusféle falfutókerékpár ugye 1818-ban be is lett mutatva, és ugye szabadalmaztatva lett, így tekintünk az első kormányozható kétkerekűre, ami a biztos, mi azt tudjuk mondani.
Világos, mert ugye amire én gondolok, annak csak annyi volt a lényeg, hogy rá tudott ülni az ember, de nem tudta irányítani azt, hogy merre menjen. És akkor ez a bizonyos, ami nálad van, ez egy eredeti darab, ez nem replika.
Nem tudunk róla semmit elsőnek, ugye az osztrák szomszédságban volt, majd onnan került le ugye Budapestre, majd hozzám, ugye se rengeteget nyomoztunk, van egy kis táblának a helye rajta, a fát bevizsgáltattuk, nagyon régi fából van, viszont így nem tudunk rámondani ugye konkrétumot, hiszen nem tudjuk, hogy ki készítette meg, hogy ugye honnan is származik.
És ez egyébként lehetetlen, vagy ilyen óriási összegek, meg nyomozás lenne, hogy ennek van-e egyáltalán olyan jellegű szakértője, aki a fakorától függetlenül még mást is meg tudná állapítani, és esetleg tényleg kinyomozható lenne, hogy honnan.
Hát nyomozgattunk mi gyűjtő kollégák is, ugye meg Hidvégi János a Budapesti Közlekedési Múzeumnak a múzeológusa is, nem tudunk rámondani semmit.
De minden esetre kora az biztosabb.
Így van. Nem tudjuk beazonosítani. Ugye ez nem egy Csepel kerékpár, egy Weissmann-Fried kerékpár, ugye, aminek már vászszáma volt, és ugye szinte fejből rá tudom mondani, hogy ez 1929-es, vagy 1930-as, 40-es évekből, ugye a betűjelzés, vagy más kevesebb számból álló vászszám szerint, ezen sajnos semmi jelzés nincsen. Úgyhogy ez így elég nehéz. Meg rengeteg is készült belőle.
Most így nagyon-nagyon laikusan azt mondom, hogy ezt akkor bárki összetudta ácsolni, mert hát ugye
így van.
Túl nagy technika nem volt benne, két kerék és egy ilyen váz, amin ült az illető.
Egy váz, amin ült, meg ugye az alsó része, ami feltámaszkodik a váz szerkezetére, úgy, ahogy kormányozható legyen. Úgy akárki nem tudta ezt elkészíteni, viszont sok készült belőle, meg ugye ezek a találmányok, ezek folyamatosan fejlődtek, folyamatosan lett egy-egy találmány, mint a Pierre Michaud, a pedállal meghajtott kerékpár, vagy a Scott Macmillan, ugye, amit 1839-ben készített, ugye az első pedállal meghajtott kerékpár.
Tehát akkor a Michaud az volt később?
Igen, az már később volt, az 1860-61-ben, de 1839-ben ugye az első pedállal meghajtott kerékpárt ugye egy Scott feltaláló kovácsmester készítette el, amit ugye egy rudazott hajtott, két kis fém rudazat, ami ugye mint a mozdonynál hajtotta a kereket, és ugye tolni kellett.
Ha minden igaz, akkor amiről legelőször beszéltünk, illetve már ez a Michaud által létrehozottak, ezeknél egyforma méretű volt még a kerék.
A Dreisféle fa futókerékpáron egyforma volt a kerék, viszont a Michaudnál már nem.
Ugye ott már velocipéd
nagyobb volt. Nem is velocipéd, hanem ez fából készült. Fa volt a kerék, nagyobb volt az első kerék, és a hátsó kisebb. Ugye volt egy ilyen elalakú fellépő hátul, és ugye szinte rollerezni, egyet-kettőt lökni kellett rajta, úgy mondjuk, hogy rollerezni, és ugye fellépünk bal lábbal, lökünk rajta, és ugye fel kell rá szinte uppanni, és ugye, hogy az első agyon van közvetlen a hajtókar, így egyből tekerni is kellett, mint ugye a fixi kerékpárokon. És ugye ugyanezt lábba fixi, ezek a fix hajtásos kerékpárok, amik ilyen örök hajtósak.
Ezt mondjuk az átlagos bringára?
Nem. A szabadon futó, az a, ugye ezek a kontrás fékes kerékpárok.
Igen.
Viszont vannak ilyen fix hajtásos kerékpárok, amik a fiatalok körébe elterjedt, és sok ilyen kerékpáron nincs fék, és az folyamatosan hajtani kell, ugye a lábaddal lassítod le, hátul van egy fogaskerék, elő van egy fogaskerék, és ugye fix a hajtása.
Nekem ez nem tűnik túl biztonságosnak.
Nem. Igen, ebből szokott is probléma lenni, de én kiállok a fixisek mellett, mert nekem is van, ugye, de ez városi közlekedésre úgymond alkalmatlan. Alkalmazzák, sokan használják is, viszont elég veszélyes, mert konkrét fék nincs rajta, hanem amikor a lábadat megállítod, akkor a hátsó fék lefékezi ugye a kerékpárt.
Akkor ez inkább ilyen túrázásra alkalmas.
Nem, arra sem szerintem, mert
mire
ugye egy áttétel van. Hát ugye futársrácok használják, fiatal srácok ugye trükköznek vele, mint ahogy megvan egy stílusa ugye a street BMX-eseknek, ugye ez minden egy ilyen stílus.
Visszatérve erre a bizonyos fából készült, bocsánat, vaskarikához, hogy már nagyobb az első kerék, de ez még nem velocipéd, hogyan így változott van tovább ez a történet?
Hát majd jött ugye a fémvázzal, a velocipéd nagy kerékkel, és ugye abban az annyiba változott, ugye, hogy már fémből volt az abroncs, fémből volt a villa, a vászszerkezet, ugye került rá a tömörgumi, és ugye így úgymond könnyebben tudtak haladni. Viszont ugye az 1800-as évek második felében ezt ugye a nagyobb államokba be is tiltották, ugye, mert rengeteg baleset volt belőle, hiszen ezt is lábbal fékezted, lassítottad le, és még sőt oldalra le se tudott lépni az ember, mert ugye magasan ülünk, és hátrafele leszállva, ahol felszálltál, ott is lehet leszállni is.
Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
Katona Attilával, a Debreceni Kerékpármúzeum alapító tulajdonosával a következő adásban folytatjuk a beszélgetést. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgatható a mai adás is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.